Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Nyissuk ki Bibliánkat a Apostolok cselekedetei 11. részénél, és folytatjuk a antiókiai gyülekezetről megkezdett tanulmányunkat. Ez most egy ilyen légi felvételes igehirdetés lesz, most csak így nagy távlatokban fogunk megnézni egy újszövetségi témát. Kicsit kitekintünk az Ószövetségre is, de most abban nem fogunk nagyon elmerülni. Nem biztos, hogy pénztárca barát prédikáció lesz, de majd a végére meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Tehát Apostolok cselekedetei 11. rész, 27-től a 30. versig, így szól Isten igéje. Ez idő tájban pedig Jeruzsálemből Antiókiába próféták mentek. Felállt pedig egy azok közül, név szerint Agabus, megjelentette a szellem által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, amely Claudius császár idejében meg is történt. A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, hogy kinek-kinek milyen lehetősége van, küldenek segítségül adományt a Júdeában lakozó atyafiaknak, amit meg is cselekedtek elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által. Amen. Az elmúlt alkalommal megkezdtük az antiókiai gyülekezetről szóló tanulmányunkat, és láthattuk azt, hogy az antiókiai gyülekezet egy különleges helyet és szerepet foglalt el az első századi gyülekezetek közösségek életében, a kereszténység terjedésében, és ez volt az első gyülekezet, amely majd a pogányok misszióját tulajdonképpen elkezdi a világban Pál és Barnabás által. És az antiókiai gyülekezetnek a karakterére több dolog is jellemző volt, csak gyorsan fussuk végig még egyszer, aztán tovább lépünk. Először is evangéliumi gyülekezet volt, tanítói gyülekezet volt, befogadó, integráló gyülekezet volt. Ahogy mondtam, egy 500 ezeres nagyváros, kb. 18 féle népcsoporttal, és ezek mind jól megfértek a gyülekezetben. Szolgáló gyülekezet volt, szellemi kenettel élő gyülekezet volt, apostoli prófétai alapítású gyülekezet volt, adakozó, támogató gyülekezet volt, ma erről szeretnék beszélni, hogy ez hogyan is jött létre, imádó gyülekezet, imádkozó gyülekezet, tanítványozó gyülekezet, és hiteles életű gyülekezet. Ezek jellemezték, és jellemzik mind a mai napig az antiókiai típusú gyülekezeteket, és ezek a jellemvonások megvannak ebben, növekednek, megvan a megfelelő idézőjelbe ember, anyag is hozzá, akik készek és képesek is szolgálni, akkor minden esély megvan arra, hogy Isten ma is támaszt ilyen gyülekezeteket, közösségeket, amelyek áldásul tudnak lenni a népük vagy akár nemzetük számára. A múlt alkalommal három dolgot vettünk át, ami segít ennek a 11 jellemvonásnak a kiépítésében. Az egyiket megnéztük, hogy üldözött hívők hozzák létre, tehát nem ilyen dúsgazdag előkelő patríciusok vagy görög-római tisztviselők, hanem olyan hívő, akiket Jeruzsálemből üldöztek el az István megkövezése után, és ők, ahogy mondtam, nem azzal foglalkoztak, hogy a lelküket tutuigassák hetekig, hónapokig, hanem egyből belevetették magukat a misszió munkába, és nagyon sok lelket megmentettek. Aztán beszéltem arra, hogy erős identitású gyülekezet volt, hogy a gyülekezet egy nagyon egészséges apostoli prófétai alapon épült fel, Krisztus identitással rendelkeztek, tisztában voltak Jézus misszió parancsával, és középpontban volt Isten igéje, az evangélium, a tanítás és a prófétálás, és a szolgálati ajándékok nagyon nagy mértékben domináltak a gyülekezetben és a közösségben. És a mai alkalommal meg fogjuk nézni a gyülekezetnek az adakozását, illetve a gyülekezet adakozó szívét, és hogy ebből a egy dologból hogyan bontakozik ki majd az a nagy páli tanítás, amely végighúzódik az egész új szövetségen, és meghatározta, hogy az első századi keresztények hogyan, milyen módon és kik felé szolgáltak ajándékaikkal, adományaikkal. És a következő alkalommal valószínűleg ezzel be is fogjuk majd tudni fejezni. A szolgált ajándékok és a vezetésről szeretnék beszélni. Imádkozó böjtölő gyülekezet, látással rendelkező gyülekezet és szellemi térségi központ. És itt majd a látást szeretném a fókuszba helyezni, hogy a gyülekezetnek és a hívő embernek milyen személyes látással kell rendelkeznie, hogyan lehet látást vennie, mi van akkor, ha nincsen látása, vagy megfáradt a látásban, hogyan tud ebben megújulni. Majd ezt fogjuk egy kicsikét boncolgatni az antiókiai gyülekezet kapcsán. Nézzük meg tehát akkor, hogy mi is történik itt. A szobron Claudius császár található, aki Krisztus után 41 és 54 között uralkodott a római impériumnak a területén, és az apostolok cselekedeteinek nagyon sok eseménye ebben az időszakban játszódik az ő uralkodása alatt. Azt olvashatjuk a történetben, hogy Agabus és néhány próféta, valószínűleg ő volt a vezetője ennek a csoportnak, és a tanítványaival együtt megérkezik Antiókiába, és hogy a múltkor is mondtam, hogy nagyon nagy fokon koncentrálódtak a szolgálatajándékok a antiókiai gyülekezetben, és Agabusz próféta is legalább két látogatásáról tudunk a Biblia alapján, hogy megjelent ott, de biztos, hogy több alkalommal is megjelent. Lukács ezt a kettőt jegyzi fel csak számunkra, és miközben a gyülekezetben szolgáltak bátorítással, vigasztalással, építéssel, buzdítással, igehirdetéssel, eközben Agabusz kapott egy kijelentést Istentől. Az, hogy pontosan ezt milyen módon kapta, azt nem tudjuk. Az Új Szövetségben, illetve az Ószövetségben legalább 10 módja van annak, hogy a proféták hogyan tudnak Istentől üzenetet és kijelentést venni. Ez most itt konkrétan nincs megnevezve, de azt tudjuk, hogy a Szentlélek által inspirált beszédet kapott Istentől, és ezáltal jeleníti meg azt, hogy a föld kerekségen éhénység lesz. Itt tulajdonképpen nem az egész földet kell érteni, a mi bolygónkat, itt az oikümené kifejezés van, ami tulajdonképpen az akkori lakott földet értették alatt, tulajdonképpen a római birodalom és a szűkebb környezetét. És a történelemből tudjuk, hogy Claudius császár idejében 14 év alatt legalább 5 vagy 6 éhínség hullám volt, ami mindig a birodalom egyes részeit érte, és az, amiről itt konkrétan szó van, és ami adakozásra indítja majd az antiókiai közösséget, az a 44-46-os júdeai, samáriai, illetve Jeruzsálem környéki éhínség lesz, ami miatt majd ők segítséget fognak nyújtani. Egyébként Claudius császárt azt hiszem 47-ben vagy 48-ban a Forum Románum területén meg is dobálták, amikor nem sikerült elég élelmet finni az 1 milliós Róma városának, tehát meg a császár is a csőcselék haragjából kapott egy keveset. És azt olvashatjuk itt, hogy amikor Agabusz kijelenti ezt a proféciát, akkor a gyülekezet tagjai elhatározzák, döntésre jutnak, hogy mindenki a képességei szerint adakozni fog a Jeruzsálemben, Júdeában élő testvérek számára, és ez elsősorban azért volt fontos, mert ők ezzel a gyülekezettel voltak szellemi közösségben. Innen üldözték el őket, nem a gyülekezet tagjai, hanem a korabeli zsidó vallási vezetők, a nagy tanács, illetve a szadduceus, farizeus kompánia, és ennek következtében nekik nagyon sok szellemi kapcsolatuk volt, és maradt azért a korábbi anyagyülekezetükkel, és úgy döntöttek, hogy segítik ezt a gyülekezetet, segítik a szegényeket. Ha emlékeztettek rám, hogy jóval később, majd egy-két igét hozok ezzel kapcsolatban, a görög és a gazdag római gyülekezetek is ugyanúgy támogatni fogják majd a Jeruzsálemben és Júdeában élő őskeresztényeket, mivel számukra a megélhetés nem csak az éhínség miatt volt nehéz, hanem a korabeli zsidó jogból fakadóan is beszéltem már erről, hogyha valaki annak idején mesumer, vagyis hitehagyott lett, annak milyen következményei voltak, és többek között az egyik az volt, hogy minden vagyonuktól és értéküktől megfosztották őket, kitagadták a családjukból, és gyakorlatilag földön futókká tették őket. Ezért is volt az első keresztény közösségekben vagyonközösség, hogy így is tudják támogatni a szegény gyülekezeteket és közösségeket, és itt azt látjuk, hogy az adománynak a nagyságára, tekintélyes voltára utal az is, hogy nem úgymond két gyülekezeti tagot küldtek el, hanem a két vezető előjárót, Pált és Barnabást küldik el, hogy elvigye ezt az adományt. Itt van egy nagy teológiai kérdőjel, hogy a Galata levél második részében lévő történet, amiről Pál beszél, az ide illeszkedik, hogy az Apcsel 15 utára. Attól függően, hogy melyik igaz, akkor még egy szolgatásra rendi kell, ezt pedig Titusnak hívják. A Galata 2 alapján olvashatunk erről. Én szerintem ez erre az eseményre vonatkozik a Galata 2, ami viszont azt is jelenti, hogy a Galata levél az első a páli leveleknek a sorában. Erre mondjuk 10 belső bizonyíték is utal, de nem igazából ez a lényeges, de ha tudjuk, hogy ez az első levél, akkor nagyon sok mindent elárul az első századi gyülekezeteknek az állapotáról, és különösen az első páli levél idejében keletkezett, vagy létező viszonyokról. És elviszik az adományokat, és nagyon érdekes, hogy nem a szegények között osztják szét, tehát nem egy ilyen személyre szól adomány volt, hanem a vénekhez viszik le, a presbiterekhez. Itt szerepel egyébként először ez a kifejezés, hogy presbitérium, a jeruzsálemi közösségben és gyülekezetben, és ők voltak azok, akik felelősek voltak azért, hogy a gyülekezetben mindenki a megfelelő módon, a maga idejében kapja majd meg az ellátmányt, illetve az anyagi segítséget a szükség idején. Azt tudjuk a történelmi feljegyzésből és Fláviusztól is, hogy olyan éhínség volt Júdeában, például, hogy 46-ban Adibéné királynője Helena, aki áttért egyébként a judaizmusra, nagyon sok gabonát és fügét meg különböző dolgokat küldött a szegény jeruzsálemi közösségnek és gyülekezetnek, hogy el tudják magukat tartani. Egy kicsikét úgy belegondoltam a történetbe, úgy próbáltam magam elé képzelni, hogyha most Magyarországon valaki felállna egy proféta, és megmondaná, hogy mondjuk Európában éhínség lesz, vagy Magyarországon, mi lenne az első dolog? Itt nem olvassuk azt, ami az első ember reakció, na akkor spájzoljunk. Tesco, Osa, Lidl, Aldi, kifosztunk mindent, betározunk, magunkra zárjuk az ajtót, és kibírjuk valahogy 4-5 évig. Ez az első emberi reakció, ami ma jelenleg valószínűleg kialakulna. Itt nem olvasunk itt ilyet? Nem. Mi volt az első gondolatuk? Miben tudnánk segíteni? Ez volt az első gondolatuk, és ez az antiochiai gyülekezetnek a szívét mutatja meg igazából, hogy nem azt nézték, hogy mennyi marad nekik, hanem mennyit tudnának még adni. És mindenki a képességei szerint adott. Ez is nagyon fontos. Nem az volt megszabva, hogy mindenkinek ugyanannyit kellett adni, vagy a gazdagabbaknak kellett adakozni, a szegényeknek nem kellett adakozni, hanem mindenki egyformán kivette a részét a gyülekezetben, a szegény asszony 2 fillérjétől egészen a gazdag gyülekezeti tagoknak az adományáig. Ahogy mondtam, Antiochia egy nagyon széles és nagyon sok társadalmi réteget magában foglaló város volt, és a gyülekezetben is voltak gazdag előkelő emberek, voltak szegény munkások, illetve voltak rabszolgák is, és kiki, akinek amilyen képessége volt, az alapján részt vett ebben az adakozásban, és segítette a Júdeában élő nehézsorba került testvéreit. Tehát ez egy nagyon adakozó szívű gyülekezet volt, és majd látni fogjuk, az adakozások nem csak abban merül ki, hogy adományokat küldenek például szegény testvéreknek, hanem a nemzetek számára felajánlják a két legjobb szolgálattevőjüket, Barnabást és Sault a lélek által, hogy elvigyék az evangéliumot, és ebből majd egy szellemi törvényszerűség fog következni. Erről mindjárt fogok majd beszélni az adakozás kapcsán. Tehát lehet látni azt, hogy ennek a gyülekezetnek a szíve, az teljesen Krisztus központú volt, és az ő szíve teljesen egybefort azzal, amit Krisztus is tanított az evangéliumokban, hogy a szegények mindenkor köztetek lesznek, és szükség lesz majd őket támogatni, és ezek teljes mértékben magukévá tették ezt, és hittek abban, hogy az a felesleg úgymond, vagy amit ők az sajátjukból adnak, azt Isten gazdagon és bőségesen vissza tudja majd pótolni. Ez volt tehát az az alap, amiből kiindul az egész történet, és a Galata 2-ben olvashatunk arról, hogy amikor elviszik ezt az adományt, akkor utána van egy ilyen mondatos megjegyzés, ami nagyon sokat árulkodó, hogy Pálnak is mondják az apostolok, hogy a szegényekről mindenkor megemlékezzünk. És ő ennek igyekezett is eleget tenni. Hát a szegényekről való megemlékezés az mindig központi helyet foglal el Pál apostolnak a teológiájában és tanításában. Talán nincs olyan levele Pálnak, ahol valamilyen módon az adakozás, a pénz, a szegények, a segítés, a gyámolítás ne kerülne elő, mert számára mindig fontos volt az, hogy azok a testvérek, akik nem rendelkeznek olyan anyagi lehetőséggel, amelyekkel a mindennapi életüket fent tudják tartani, azokat a gazdagabb, tehetősebb hívők tudják segíteni és támogatni. Ugyanakkor azt is látni kell a írásokban, hogy Jézus Krisztus sehol sem kárhoztatja azokat, akik szegények. Pál apostol nem kárhoztatja azokat, akik szegények. A jóléti teológiában, ha valaki szegény, és nagyon rövid idő alatt nincs neki milliós fizetése, álomautója, nyaralása és különböző jachtja tengereken, akkor az bizony nem igazi hívő, nem Ábrahámnak az örököse, nem Ábrahám utóda, mert nem érte el ezt a nagy vagyont és gazdagságot, de a Bibliában nem olvasunk. A szegényeket soha, sehol senki nem kárhoztatja, sem az Új Szövetségben, sem az Ószövetségben. Lehet olyan oka, hogy Isten ítélete lehet valakin a szegénység, a bűnei, a rossz döntései, illetve az Istentől való eltévejedése miatt, ilyenek vannak, de az, hogyha valaki önhibáján kívül, vagy akár a környezeti okok miatt, vagy politikai, gazdasági okok miatt válik úgymond szegényi, azt a Biblia sehol sem kárhoztatja, és nem szabad a szegényt kárhoztatni az ő állapota miatt, hanem ha lehetőségünk van, akkor próbáljunk is meg segíteni neki. Az Új Szövetségben több módját is megtaláljuk az adakozásnak, illetve az ószövetségi gyökerei is benne vannak. Azt látni kell, hogy az ószövetségi társadalomban, meg egészen a újkori felvilágosodásig nem nagyon volt még társadalmi, szociális háló. Ez talán egyedül a zsidóságban alakult ki abban a formában, hogy a mózesi törvényeket, ha megnézitek, akkor nagyon sok utalás, illetve tevőleges, illetve tiltó parancsolat van a szegényekkel kapcsolatban, mit szabad velük tenni, és mit nem szabad velük tenni. És nagyon sok olyan rendelkezés van, ami a szegény nyomorútakon való segítést támogatja, és ez mind a mai napig megvan a zsidóságban ez a jó cselekedet, és az első században látjuk Jézus tanításaiban is, hogy központi helyet foglal el az alamizsnaosztás, a jótékonykodás, vagy a héberül a cödákának is hívták ezt a dolgot, amikor a rászorulókat megsegítették és támogatták, és az elmúlt alkalommal beszéltem a alamizsna kapcsán, például Cornélius történetéről, hogy Istennek az áldása van az ilyen típusú adakozásom. Az első ilyen az Isten népének adakozása körében a tized. Tudom, hogy hatalmas vita téva az új szövetségi írások alapján és a keresztény közösségeket is megosztja, hogy kell-e tizedet fizetni a kegyelem időszakában, vagy nem lehet. Nekem jelenlegi meggyőződésem az írások alapján, hogy a tizednek létjogosultsága van az új szövetségi írások alapján, és nem a törvény miatt, mert a tized már a törvény előtt is létezett. Olvassuk, hogy Jákob is tizedet fizetett, és a zsidók 7. részét megnézitek, ott explicite ki van jelentve, hogy annak kell tizedet fizetni, aki jelenleg is él. A melkisedeki papságban vagyunk, hát a mi tized fizetésünk alapja az nem a törvény árhozatal az új szövetségre, mert ez törvénytelen lenne, hanem a melkisedeki papság alapján kell a tizedet rendelkezésére bocsátani az Úrnak, és mint minden másnak, itt is van egy alapfeltétel az új szövetségben, hogy hitből történjen. Ha nincs belátásod, nincs megértésed a tizeddel kapcsolatban, valami nem hitből történik, az új szövetség tanítása szerint az bűn, mert nem hitből teszed, mert a végén egy ilyen hamis és bibliai gondolkodásmódról egy 7 vagy 8 pontos kis különbségi tételt meg fogok veletek osztani, hogy hogyan is kell gondolkoznunk a pénzről és az adományokról. Hát ez a tized, most nagyon mélyen nem megyünk bele, mert a harmadikkal szeretnék igazából ma csak foglalkozni. Hát az első a tized, a következő az alamizsna, ez a görög eleuminisze kifejezésből származik, hasonló a szó szerint próbálták átvenni az alamizsna kifejezést. Ez tulajdonképpen könyöradományt jelent, amikor valaki, ez nem az Úrral van kapcsolatban, a tized az Istené, az Úr számára van fenntartva, az új szövetségben háromszoros tizedelve volt, mint tudjuk, az új szövetségben, ahogy mondtam, a melkisedeki papság, és itt a jótékonykodás pedig, az alamizsna osztás pedig elsősorban nem hívőkkel van kapcsolatban. Hát amikor meglátsz egy koldust, meglátsz egy nélkülözőt, egy szükségben lévőt, egy éhezőt, akkor kinyújtod felé a kezedet, és megsegíted őt. Én szoktam mindig tanácsolni, hogyha valaki ilyennel találkozunk, sohasem pénzt kell neki adni, mert lehet, hogy nem biztos, hogy élelmezési célokra fogja fordítani, hanem zárjegy nélküli termékek vásárlására, különböző kiszerelésben, hanem próbáljunk meg élelmiszert venni számukra, és azzal betölteni a szükségeiket, és ezzel a mi lelkiismeretünk is nyugodtabb, hogy valóban a szükségeire adakoztunk. És ez, ahogy mondtam, az első századi zsidó társadalomban nagyon-nagyon nagy jelentősége volt. Sokaknak ettől függött az élete, és a diakónusi szolgálattal kapcsolatban pont beszéltem is erről, hogy a zsidóságban mindig péntekig összegyűjtötték a ki milyen adományt szán a zsinagógában, ezt összegyűjtötték, és mindig a szombat előtti szombat beköszöntétét megelőzően a pénzt kiosztották a rászorulók között, ugyanis szombaton nem lehet pénzzel foglalkozni a szombati rendelkezések miatt. Tehát ezt még pénteken megoldották. Akkor legutóbb voltunk Jeruzsálemben, volt egy ilyen vicces történet, hogy zsidó gyerekek próbáltak pénzt kunyarálni, és akkor már szólnak adtam nekik, hogy szombaton ilyen nem szabad foglalkozni, mert apukátoknak szólni fogok, úgyhogy majd eligazít benneteket, mert szombaton pénzzel nem foglalkozunk, úgyhogy szombaton sétálgattunk ott, és akkor ilyen nem foglalkozunk. Aztán a harmadik, amiről ma szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, az a közösségi adakozás, vagy koinónia. Ez elsősorban a hívők egymásra és a hívő gyülekezetek egymással való közösségét jelenti. Látni fogjuk majd, hogy van ennek anyagi vonatkozása, van szellemi vonatkozása, de a Bibliában ez megjelenik majd Jézus Krisztussal, a Szentlélekkel kapcsolatban. Nagyon sok területe van. Ez egy olyan páli kifejezés, ami tulajdonképpen a hívő életnek számtalan területeit lefedi, és egy olyan csúnya szóval ilyen páli műszó ez, ami a hívő embernek az életét egészen a megtérésétől, egészen a mennybe vételéig el fogja kísérni, mert ez a közösségvállalás, ez a részesedés, ahogy majd látni fogjuk, ez nem csak a Krisztus testéből való részesedés lesz, hanem az egész földön élő valamennyi keresztényben való közösségünket is ki fogja majd jelenteni. Aztán a negyedik a vendéglátás, ez is szintén gyakori az új szövetségben. Abban az időben, és mind a mai napig is egyébként a közel-keleten a vendéglátás az egy nagyon központi dolog. Ez tulajdonképpen, amikor ez történik, akkor ez egy nagyon mély barátságra, közösségre, kapcsolatok ápolására utaló dolog, és a keresztény közösségekben és gyülekezetekben is nagyon gyakori volt, hogy az átutazó szolgálattevőket vendégül látták a gyülekezetben lévő testvérek, vagy az előjárók, vagy éppen aki esetleg a gyülekezetben ezzel foglalkozott, és a zsidókhoz írt levél szerzője bátorítja a hívőket arra, hogy némelyek lehet, hogy tudtokon kívül még angyalokat is vendégelnek meg. Ez nyilván az ábrahámi tradícióban gyökerezik. És végül van az adakozásnak a karizmája. Ez nem csak pénzügyi dolgot jelent, mint a előző esetekben, hanem itt arról van szó, hogy ha valakinek ez a képessége vagy ajándéka Istentől, a karizmája, akkor megosztja másokkal azt, ami éppen van. Tehát lehet, hogy az autóját kell kölcsönadnia, lehet, hogy anyagiakban kell segíteni, lehet, hogy éppen mondjuk a lakását bocsátja rendelkezésre, vagy a nyaralóját, stb. Stb. Erről ma nem szeretnék beszélni. A nyári táborunkban a karizmák kurzusnál ott egy kicsit jobban kivesézzük ezt a dolgot. Nézzük tehát akkor ezt a közösségi adakozás, hogy tulajdonképpen mit is jelent. Maga ez a kifejezés a koinónia, vagy a koinónios és egyéb származék szavai. Azt jelenti, hogy közösségvállalás, részesedés, adakozás, bajtársiasság, közösség. Tehát egy eléggé széles skálájú szóról van itt ebben az esetben üzenet. A negatív értelmét azt most nem hozzuk, mert valamikor bűntárs kifejezésre is használják ezt a dolgot. Nyilvánvalóan a gyülekezetben ilyennel nem kell foglalkoznunk. Ezekről most nem fogunk beszélni, csak hogy lássátok, hogy milyen sokrétű ez a Bibliában. Az első és legfontosabb szerintem a Jézus Krisztussal való közösség. Az 1 Korintus 1.9-ben olvashatjuk ezt, hogy Isten elhívott bennünket az ő fiával való közösségre. Na, ez a belépő mindenhez. Ha Jézus Krisztussal élő közösséged van, akkor beléptél Isten családjába, az újjászületettek táborába, és Isten ígérete szerint Krisztus örökös társa vagy. De ez az első belépési pont, hogy megtérjél, újjászülessél, és Krisztus kegyelmét hitáltan magadévá tedd. Ez a legfontosabb. Ha ezzel még nem rendelkezel, még a mai nap megteheted, hogy Isten kegyelmét ingyen, amit ő felajánl, elfogadhatod, és élhetsz Krisztusban egy felszabadult és egy átadott életet. A 2 Péter 1.4 is beszél arról, hogy isteni természet részesévé legyetek, vagyis amikor valakiben a Szentlélek lakozást vesz, illetve Krisztus által Istennel közösségben van, akkor megjelennek olyan dolgok az életében, amelyek a természetes világba behozzák a természet fölöttit, az örökké valóságból behozzák az ideig valóságba Istennek a javait. A Filippi 2.1-ben olvashatjuk, hogy a Szent Szellemmel való közösség, itt is láthatjuk, hogy a gyülekezet Szent Szellem által kapott egy kijelentést, és fontos, hogy a hívők az Isten szent lelkével közösségben legyenek, mindennapi közösségben legyenek, az igeolvasásban, az imádkozásban, a dicséretben, az imáratban, a szolgálatban, mindenhol kérni és várni azt, hogy a Szentlélek vezessen, a Szentlélek adjon utasítást, inspirációt. Valamikor ez gyorsabban történik, valamikor lassabban, de éljük meg a Szentlélekkel ezt az áldott közösséget, amikor ő szól hozzánk, beszél és tanít bennünket. Nekem mindig nagy élmény, amikor egy-egy ilyen bibliai igeszakaszt a Szentlélek órákon keresztül magyaráz, összepakol bennem összefüggéseket az írások alapján. Ez egy nagyon kellemes dolog, amikor a Szentlélek így közösségben van az emberrel. Aztán foglalatosak voltak a közösségben, az első gyülekezet, az Abcsel 2.42-ben olvashatjuk, hogy szívük, lelkük egy volt, a vagyonuk közös volt, tehát az egész gyülekezet egyfajta közösségé kovácsolódott össze. Aztán Galata 2.9-ben olvashatunk arról, hogy amikor Pál apostol felviszi az adományokat, akkor megegyezik Jánossal és Péterrel a két oszloppal, hogy ők elfogadták a fogányok számára hirdetett evangéliumot, amit Pál apostol képviselt, és ők pedig a körülmetélkedés evangéliumát hirdetik. A kettőnek a tartalma ugyanaz, a különbség ott van, hogy a fogányoknak az evangélium János 3.16-tal kezdődik, a zsidók számára pedig az Ábrahám elhívásától kezdődik, az atyáknak tett ígéretek beteljesítése. Majd nézzétek meg, amikor Pál a pogányoknak prédikál, illetve a zsidóknak hirdet az evangéliumot, hogy milyen finom különbségek vannak a kettő között. Ezt igehirdetés tankapcsán, mikor szolgálok a főiskolán, akkor ezt mindig kiszoktuk elemezni, hogy milyen nagyon fontos különbségek vannak. Legalább 10-15 kifejezés van csak az Új Szövetségben a Isten üzenetének az átadására, az igehirdetésre, evangélizálásra, prédikálásra, és mind-mind nagyon sok színes árnyalatot tud behozni egy gyülekezetben, ha megvalósul. Aztán a Jézus vérével való közösség, ez az úrvacsora, az 1 Korintus 10.16, és ez nagyon fontos dolog, hogy az úrvacsora az sohasem egy fizikális dolog, hogy van egy darab kenyér, meg van egy kis bor, hanem ez mindig egy szellemi dolog. Ezt ha megértjük, akkor át fogjuk érezni azt, és meg fogjuk tapasztalni azt, hogy mit is jelent az, amikor egy úrvacsora vételesen az ember megerősödik, helyreáll, meggyógyul, kifejeződik benne az Úrral és a testvérekkel való közösség, a bűnbocsánat, a helyreállás. Ez mind-mind a szellemi áldásai az úrvacsorának, és éppen ezért kell a Jézus vérével való közösségünknek meglenni, hogy élvezzük az úrvacsorának az áldásait, és nem véletlenül van az, hogyha valaki helytelenül él az úrvacsorával, az nagyon komoly szellemi és fizikális következményei vannak, betegség, elhalálozás, az 1 Korintusban olvashatunk erről, és a mai nap gyakorolhatjuk is ezt az úrvacsoravétel kapcsán, hogy megéljük ezt a szellemi közösséget a Krisztus vérével. Aztán részesedés a Krisztus szenvedésében. Az antiókiai gyülekezetnek ebből, mint tudjuk, bőven kijutott, hiszen üldözött keresztények alapítják. Pál apostol is többször utal rá, és ahogy mondtam, az első századi keresztényeknek se volt könnyű a helyzetük. A mai nyugati kultúrában, ahol gyakorlatilag évtizedek óta már nincsen háború, Isten kegyelméből, a keresztény egyházak élnek olyan életet, amilyet ők el sem tudják képzelni, ezeket az első századi keresztényeknek, hogy milyen volt, hogy mindennapos üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ha nem a római birodalom részéről, akkor a zsidóság részéről, vagy valamilyen helyi érdekeltséget sértettek, mint például Efézusban a ötpösöknek a munkáját. Hát folyamatosan ki voltak téve ennek a zaklatásnak, üldöztetésnek, nehézségnek, és ha valaki egy ilyet átél, akkor részesedik a Krisztus szenvedésében, részesedik azzal az üldöztetéssel, amellyel Jézus Krisztus és az övéi is majd a későbbiekben szerepet, illetve részesedtek. Aztán közösségvállalás az evangélium terjedésért, a Filippi együttben olvashatunk erről, hogy a gyülekezetek összefogtak, illetve támogatták Pál apostolt, illetve az utazó szolgáltatókat abban, hogy minél több helyre eljusson az evangélium, minél több ember számára elérhetővé váljon Istennek a beszéde, Istennek az üzenete. Tehát ez is mind a koinonia kifejezés. Hát láthatjuk, és nem is soroltam fel mindet, csak egy pár ízelítő gondolatot hoztam, hogy ilyen sokrétű ez a kifejezés, amit Pál apostol használ, és ez a fajta részesedés, ami Krisztus testévé tesz bennünket, ez annyira átjárja Istennek a népét, hogy Pál apostol úgy is fogalmaz, hogy az egyik tag sír, akkor vele együtt sír a többi is. Tehát ez a fajta közös dolog, és jó, hogy egy gyülekezetben megvan ez a fajta közösség, ez a fajta egység, mert ez nem csak az áldás forrása, hanem az is, hogy tudunk egymás problémáiról, nehézségéről, gondjairól, tudjuk támogatni, segíteni a testvéreket bármilyen módon, tudunk segíteni a növekedésben, a lelki érésben, a szolgálatra való felkészülésben, ha anyagi nehézségé vannak, akkor abban is, de ez fontos, hogy ez a fajta közösség meglegyen egy gyülekezetben, mert különben nem fognak működni ezek a szellemi alapelvek, amelyekről Pál apostol ezzel a kifejezéssel is él. Akkor nézzük meg most az adakozást és a támogatást, mert az időhoz megy. Csak így bevezetés kellett hozzá, hogy lássuk, hogy nagyjából a helyzet most körülbelül hol tartunk ebben a dologban. Lehet, hogy meglepő lesz a adakozás és a támogatás kapcsán az első üzenet. Az első és legfontosabb, hogy dolgozz. Hát ahhoz, hogy tudjál adakozni, tudjál részesedést vállalni mások nyomorúságában, ahhoz először bizony dolgozni kell. A középkorban a különböző kolduló rendek ezt nagyon félreértették a Jézusi kijelentést, mert ők nem dolgozni akartak, hanem koldulni. Na most a Biblia mindenhol a munkára szólít fel bennünket, és nem a koldulásra. Ez fontos különbség. Nézzük meg két fontos igeverset, Efézus 4.28. Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Hát Pál apostol azt mondja, hogy bizony efézusi gyülekezetben volt néhány kleptomániás testvér, azoknak először meg kellett térniük, másodszorban pedig azért, hogy azok a javak, amelyeket a munkájával, a kétkezi munkájával megszerez, azzal tudjon segíteni a szűkölködőknek és a rászorulóknak. Hát már a efézusi gyülekezetben is, ahogy mondtam, a páli típusú gyülekezetek egy jó része, vagy egy része antiókai típusú gyülekezetté vált, ilyen volt Tesszalonika, Efézus, Korintus, és ott is mindig megjelennek ezek a fajta antiókai ismertető jegyek. Itt például többek között ez is, hogy az efézusi gyülekezetben, amelyet Timóteus pásztorolt majd a későbbiekben, ott fontos szerephez jutott az, hogy a hívőket bátorítani kellett arra, hogy dolgozzanak, én meg máshol feltűnt az a probléma, hogy mivel Jézus visszajövetel amúgy is közel van, akkor nem dolgozunk, és akkor otthon várjuk, hogy a Messiás visszajöjjön. És akkor nem csinálunk semmit, csak hát közben azért enni is kellett volna valamit, meg inni is, és akkor mentek koldulni és kunyerálni a testvérektől, de a Biblia alapján világosan le van írva, hogy dolgozni kell. Lehet, hogy hívők vagyunk, újjászületett keresztények vagyunk, de bizony nekünk is dolgozni kell, és a Biblia erre bátorít bennünket, hogy akinek nincs munkája, az keressen, hogy imádkozzunk érte, hogy esetleg valakinek ilyen problémája van, de a Biblia sehol sem támogatja azt, hogy valaki abból éljen, hogy a gyülekezet eltartja őt, és semmit nem tesz meg azért, hogy az ő élete változzon, és nyilván segíteni is azokat kell, és azokat lehet, akik készek és képesek arra, hogy jó döntéseket hozzanak, hogy megváltozzon az élethelyzetük, amelybe esetleg önhibájukon kívül kerültek. Abcsel 20.35. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy így módon fáradozva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő azt mondta, jobb adni, mint kapni. Itt Pál apostol arról beszél a korábbi versekben, hogy sokszor ő dolgozott, hogy a vele levő szolgálattevők, munkatársak is valamilyen jövedelmez jussanak, a szükségük be legyenek töltve. Tehát Pál apostol a misszió munka mellett nem szégyelt, hogy ő is neki állt szépen dolgozni, hogy a vele lévőkről a szükségeit be tudja tölteni. Tehát Pál apostol is, amikor lehetett, dolgozott. Volt olyan időszak, amikor például a filippi gyülekezetből komolyabb adományt kapott, vagy a tesszalonikai gyülekezetből, akkor nem dolgozott, hanem inkább a misszió munkába fektette az idejét, de volt olyan időszak bizony, amikor kellett és dolgozni. Neki nem véletlenül volt előírás az, hogy a minden rabbinak kellett, hogy legyen egy foglalkozása. Az övé például sátorkészítő volt, illetve ez egy elég tág fogalom, mert ebbe a vitola vászon készítéstől a kötélfonásig minden beletartozott, és Tarzuszban, mivel kikötőváros volt, ezért ott nagyon jól lehetett keresni ezzel a munkával. Tehát, ha a munka megvan, utána áldozni kell. Tehát, ha minden rendben van az Úr kegyelméből, akkor már tudunk áldozni is. Két fontos igevers van. A Zsidók 13.16-ban olvashatjuk, a jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert Isten ilyen áldozatokban gyönyörködik. Tehát az adakozás a Biblia tanítása szerint nem csak egy fizikális cselekedet, hogy XY-nak X összeget odaadok, vagy a gyülekezetbe X összeget beteszek a persejbe, hanem ez egy szellemi áldozat. Korábban a Melkisedeki papság kapcsán beszéltem már arról, hogy nekünk az Új Szövetségben szellemi áldozataink vannak, és többek között ilyen az adakozás, amikor ez elsősorban nem fizikális dolog, hanem szellemi dolog, amikor szellemi módon áldozunk, és az anyagi javainkat így bocsátjuk mások rendelkezésére. 2 Korintus 8.3. Mert tanúsítom, hogy képességük szerint, sőt erejük felett is önként adakoztak. Ez a 2 Korintus 8.9, ami a tesszalonikai adakozásról beszél, illetve a korintusi gyülekezetnek az adakozásáról beszél. Ez azért is érdekes, mert itt, ha a szövegösszefüggést megnézitek, olyan szavak szerepelnek, hogy például az ő szegénységük olyan mély volt, mint a tenger. Egy ilyen képet használ itt Pál apostol, hogy a anyagi lehetőségeik gyakorlatilag a tenger mélyével voltak egyenértékűek, viszont a jó szívüknek a gazdagságával növekedett, mint egy nagy hegycsúcs, tehát hatalmas távlatokat nyitott meg ezáltal Isten, hogy ezeknek a látszólag nem gazdag testvéreknek is a szívét adakozásra indította, és még ők kérték Pál apostolt, szintén kiderül a második Korintus levél 8. részéből, hogy Pál apostolt, ők maguk kérték meg, hogy hagyd tudjanak adakozni a Jeruzsálemben lévő szegények számára. És itt van egy kulcsgondolat, hogy az erejükön felüli adakozás. Ez nagyon sokszor megjelenik az Új Szövetségben, amikor valaki a képességein túl hitáltal adakozik Istennek. Ez már sok esetben a adakozás kategóriájába is, illetve karizmájához is kapcsolódik. De itt az emberek valóban többet adtak, mint amennyire a képességeikből telt volna, és Isten ezt az erőn felüli adakozást természet fölötti módon meg tudja áldani. Erre hozza majd Pál apostol azt az igét, hogy Jézusnak a szegénység árán ti gazdagodtatok meg. Akkor, amiről ma szó volt, a gyülekezeti adakozás. Itt a Róma 12.13-ban olvashatjuk, hogy a szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Figyeljétek meg, hogy a antiókiai gyülekezet, amikor meghallja ezt a kijelentést, létrehozott egy világméretű segélyhálózatot? Nem. Gyűjtött a pogányok számára valamilyen adományt? Nem. Mi volt az első kör? Jeruzsálemben élő, Júdeában élő szenteknek. Tehát a hívők felelőssége és a hívőknek az adakozási jogköre első körben és leghangsúlyosabban az mindig a szentek felé irányul. Emlékszek a régi gyülekezetben, ahol jártam, ott a környéken mindig volt egy koldus, és mindig kunyarátott a testvérektől. Pontosan tudta, mikor kezdődik az istentisztelet, mennyivel előtte kell érkezni, hogy még az imaerőt is lenyúlja a testvéreket, és egyszer belém botlott. És pont jó kedvemben talált egyébként, mert az igét olvastam, és akkor kérte, egyébként egy olyan személy volt, aki képes lett volna dolgozni, mert nem mozgássérült volt, meg ilyenek, elég jól és gyorsan is tudott mozogni egyébként. Úgyhogy akkor mondta, hogy adakozni, vagy kellene nekik szisztolni. Te mondom, ide figyeljen, mondom. Megvan írva, hogy a szentek szükségére adakozók legyünk, maga nem az. Életbe lép a második igevers, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. És akkor te szépen tovább mentem. Nem tudom, hogy milyen hatást váltott ki benne, de valahogy az úgy feljött bennem, hogy a B paragrafust kell ilyenkor alkalmazni, mert dolgozni nem akart elmenni. De ilyenkor bátorítani kell természetesen. Az 1 János 3.17-ben olvashatjuk azt, ez is egy nagyon-nagyon fontos igevers, ezt sokszor elhanyagolják, de nagyon mély üzenete van neki, és komoly tanúságú szolgálhat számunkra is, különösen amikor az állam, illetve a világ próbálja az egyház finanszírozást elősegíteni és támogatni. Az 1 János 3.17-ben olvashatjuk, akiknek, ja bocsánat, ez nem az, elnézést, az már kicsit arrébb lesz. Ez is jó ige, de az is jó lesz. Kicsit fáradt vagyok, elnézést. Akiknek pedig van miből élnie a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Vagyis itt arról van szó, hogy akinek van lehetősége, és nem él azzal, Szentlélek indítja, bátorítja, buzdítja egy adakozásra, hogy XY testvért meg kell segíteni, és nem teszi meg, abban az emberben előbb-utóbb ki fog hűlni a szeretet. Nem fog engedelmeskedni a Szentléleknek, megszomorítja a Szentlélket, és nem fogja átélni Istennek azt a szeretetét, ami akkor tapasztalja meg, amikor jó eső módon tud segíteni valakinek, amit Istentől kapott, az jó szívvel meg tudja osztani, és ez is, ahogy mondtam, ezt a közösség vállalást tudja majd erősíteni. Tehát fontos, hogy akinek van miből élnie a világon, az ne nézze, hogy a testvére szükséget szenved. Nyilván van olyan, amikor nem tudunk arról, hogy valaki szükségben van, de rengeteg történetet olvastam arról, hogy a Szentlélek prófétai módon kijelentette, hogy éppen kinek mire van szüksége, és akkor az a testvér betöltött ezt a szükségét. Tehát ahol a gyülekezetben, ahogy mondtam, jól működnek a prófétai ajándékok, ott még ez sem lehet probléma, hogy a Szentlélek megmutassa, hogy kinek van éppen szüksége, vagy mire van éppen problémája. Aztán a Róma 15.26-27-ben olvashatunk egy gyakorlati dolgot, mert tetszett Makedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak, itt szerepel a koinónia kifejezés, mert tetszett nekik és tartoznak is vele, mert ha a pogányok azoknak a lelki javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. Itt egy alapelvet látunk, hogy mivel az evangélium Jeruzsálemből indult el, a jeruzsálemi apostolok voltak azok, akik tulajdonképpen elkezdték azt a misszió munkát, amit Jézus rájuk bízott, és ez az evangélium eljutott egészen a pogányokig. Ők azért, hogy ezt a szellemi javakat megkapták, most ha nagyon teológiailag akarok fogalmazni, akkor beoltattak a szelíd olajfába a vadolajfa, ezért ők anyagilag tartoznak, idézőjelbe tartoznak, hogy a jeruzsálemi szenteket ezzel megsegítsék és megtámogassák, és ez végighúzódik egyébként az új szövetségen több helyen is, hogy akik szellemi módon vetnek, azok sok esetben anyagi dolgokat aratnak, de nyilvánvaló, hogy ez nem kikényszerítés, kikövetelés, előírás, hanem ez mindig a gyülekezeteknek az adakozó szívétől függött. A Galata 6-ban is olvashatunk arról, hogy aki az igére tanítatik, közöljen minden javát a tanítójával. Nyilván itt nem arról van szó, hogy ha valaki prédikál, akkor a gyülekezeti tagoknak a házat rá kell íratni a nevére, meg ilyenek, hanem itt arról van szó, hogy elsősorban azokra a szellemi javakról, amelyeket a hívő ember az igehirdetés kapcsán megkap. És itt is azt olvashatjuk, hogy ezek a közösségek, ahogy mondtam, a jeruzsálemi szegény közösségben, azért Makedóniában, Akhájában is voltak, illetve Antiókiában is voltak gazdagabb testvérek, akik nyilvánvalóan tudták finanszírozni ezt a projektet, és érdekes, hogy Pál apostol nagyon nagy hangsúlyt fektetett erre a dologra minden egyes misszió útján. A második alapelv pedig így hangzik a 2 Korintus 8.14 alapján, tehát nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, nektek pedig nyomorúságotok legyen, hanem egyenlőség szerint. De mostani időben a ti bőségetek pótolja azok fogyatkozását, hogy majd azok bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen. Látható itt a fontos arányosságában, amit Pál apostol beszél, amikor egy gyülekezetnek jól megy a sorsa, jól megy a dolga, akkor tartozik azzal, hogy a szükségben lévő testvér gyülekezeteket támogassa, hogy amikor nekik lesz esetleg jobb dolguk, mert olyan helyzetbe kerülnek, akkor ők viszont tudják majd segíteni. Tehát nem arról van szó, hogy a gazdagabb gyülekezeteket mindig le kell, hogy rabolják a kisebb gyülekezetek, mert úgyis eltartanak bennünket, hanem a kölcsönösség elve a fontos ebben az esetben, és mindig ez a fajta támogatás fontos, hogy bölcsességgel párosuljon, a vezetők jelenlétében történjen. Láthatjuk ezeket az adományokat, mindig a gyülekezeti vezetők és előjárók vitték egyik gyülekezetből a másikba, ajánlólevéllel megbízott testvérek jelenlétében. Tehát nagyon fontos volt, ez egy bizalmi kérdés is volt, hogy ezek a jelentős összegek azért, ha most belegondolunk, hogy abban az időben mondjuk Korintusból eljutni mondjuk Jeruzsálembe, akár tengeri úton, akár szárazföldi úton, nem teljesen egy életbiztosítás volt, tehát nagyon sok veszélyt rejtett ez magában, de fontos volt, hogy hiteles emberek képviseljék ezt a fajta adakozást. Az 1 Korintus 16.1.2-ben olvashatjuk a Pálnak ezt a következő írását, és ebben két érdekes dologban. Az egyik így hangzik, ami a szentek számára való gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, amint az Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján mindegyikőtök tegye félre magánál, amit jó szántából összegyűjtött, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Itt az egyik ilyen nagyon érdekes dolog, hogy Pál apostol itt elrendeli a korintusi közösségnek, amit a galáciai gyülekezeteknek, tehát Ikonum, Lisztra, Derbé, Pizidia, Antiókia és a többi közösségnek, itt is elrendeli Korintusban, hogy tartsanak gyűjtést, és itt az entolé kifejezés van a görögbe, ami parancsot jelent. Egy ukázt, egy rendeletet jelent, vagyis Pál apostol, mivel ő plántált ezeket a közösségeket, apostoli tekintélyénél fogva rendeli el, hogy a hívők adakozást tartsanak, és ezért fontos volt, hogy ne akkor történjen a gyűjtés, tehát ne akkor kelljen kapkodni mindenkinek, hanem a hét első napján mindenki az istentisztelet idejére gyűjtse össze ezt az adományt, és akkor fogja majd Pál apostol az egybegyűjtött összeget elvinni majd a másik testvérekkel, és ez a gyakorlat a kereszténységbe egészen a 4.-5. századig is fent volt, nagyon sok egyházatja írásában, illetve különböző kánoni kiegészítésekben szerepel az, hogy a hét első napján gyűjtötték össze a különböző adományokat, amelyekkel a különböző egyház, csúnya szóval községek, illetve egyházi közösségek egymást tudták segíteni, illetve támogatni. Tehát bizony van olyan, hogy egy apostol az általa plantált gyülekezetben és közösségben hozhat olyan rendeletet, olyan utasítást, ami miatt a gyülekezetnek az apostoli döntés miatt alá kell magát rendelnie. Ez kicsit furcsa hangzik most, de ha emlékeztek, arra szolgáltam, amikor beszéltem a gyülekezet vezetőiről, előjáróiról, illetve a szolgált ajándékokról, ott lehetett látni, hogy Istentől való tekintélyüknél fogva hozhatnak meg ilyen döntéseket. És itt is nyilvánvalóan, hogy mondja az apostol, hogy mindenki, amit jó szántából tud félretenni, azt tegye félre. Tehát nem a hívők zsebének a kiporszívózásáról van szó, hanem az önkéntes adakozásról. Még két területet nézzünk meg. Az egyik a szolgáltatók támogatása. Titus 3.13. A törvénytudó Zénászt és Apollóst gondosan készíts fel az útra, hogy semmiben se legyen hiányuk. Titus a krétai gyülekezetek koordinálásában vesz részt apostoli munkatársként, és itt Pál apostol üzeni neki, hogy amikor a két szolgáltatót kiküldik a misszió útra, akkor lássák előtt mindennel, nyilvánvalóan élelmiszer, illetve anyagi javakkal. Ebben az időben, és majd később is teljesen bevett szokás, hogy a gyülekezetek szolgáltatóikat küldenek ki ajánló levéllel és megfelelő ellátmánnyal, amíg egy olyan helyre nem érnek, ahol esetleg munkát tudnak találni, vagy a Didakhéban olvashatjuk, azon a helyen, ahol éppen megérkeznek, és mondjuk maradni akarnak, akkor éppen munkát keresnek, vagy munkát találnak. Ha viszont a gyülekezeten elkezd élősködni, akkor páros lábba szépen elküldik őket egy következő helyre. És a 3.-4. században több ilyen írás is van, hogy gyülekezeti zsinatokat kellett összehívni azért, mert megjelentek ilyen hamis levelekkel különböző áltestvérek, akik a gyülekezeteken kezdtek el élősködni. Ez hamar feltűnt, és emiatt egy zsinatot is hívtak össze Örményországban, a francia térségben, illetve több más területen is. Tehát fontos volt, hogy ezek a hiteles szolgálattevők, ezek mindig megfelelő ellátmánnyal rendelkezzenek. 3 János 1.6.7. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útra, mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól. Vagyis az első századi misszióban, ahogy mondtam, a hívők adakozása és segítése volt az, ami a misszió munkát előre vitte, és nem fogadtak el semmit se a pogányoktól. Se a római birodalomtól, se a római előkelőktől, se a gazdag nemes emberektől, akik úgymond csak be akartak szállni a dologba, a pogányoktól semmit se fogadtak el. Az összes új szövetségi gyülekezet, amelyről olvashatunk a Bibliában, mind önfenntartó volt, önellátó volt, a hívők adakozásából, adományából tartotta fenn magát, és Isten kegyelméből elég virágzó közösségek voltak, és a pogányoktól ezek az utazó szolgáltatók nem fogadtak el semmit. Ezt lehetne kicsikét mélyebben is boncolgatni, de érzétek a súlyát, hogy mennyivel másabb az, amikor a hívők egymás között segítik, támogatják egymást, támogatják Istennek a munkáját, mint az, amikor a gyülekezet csak arra vár, mert a gyülekezeti tagok nem adakoznak, nem imádkoznak, nem járnak közbe, hogy majd az állambácsi X összeget küld, állambácsi Y összeget fog küldeni erre, arra, amarra. Én az új szövetségi gondolkodásmódtól teljesen idegen. Az más kérdés, hogyha egy közösség vagy egy egyház a mai korban átvesz bizonyos állami feladatot, és az állam ezt dotálja, ez egy más kategória, de itt, ahogy mondtam, hitéleti tevékenységről van szó, misszióról van szó, Isten munkájáról, Isten ügyéről van szó. Ebbe, és hogy az egyház történelem tanúsítja is, sohasem szült jó dolgot, amikor ebbe beleszólás volt. Lásd például a reformációban, amikor megtéretlen földes urak vagy előkelő emberek próbálták a maguk képére és hasonlatosságára formálni a területükön élő különböző gyülekezeteket és közösségeket. Nagyon sok komoly probléma és feszültség származott ebből. Özvegyek támogatása. Ez is gyakori volt 1 Timóteus 5.16. Ha egy hívő nőnek özvegy hozzátartozói vannak, segítse őket, és ne terheljék meg a gyülekezetet, hogy az valóban az özvegyeket segíthesse. Nagyon sok özvegy is árva volt ebbe az időbe, nem csak a halálozások miatt, hanem a különböző háborúk miatt, járványok miatt, és már akkor is a nők éltek tovább, mint a férfiak érdekes módon, tehát inkább főleg özvegy nőkről van itt elsősorban szó, és a gyülekezetek őket is támogatták és segítették. Ebben az időben egy nőnek férfi vagy férj nélkül borzasztóan nagyon nehéz dolga volt. Nem csak, hogy munkát sem nagyon talált, hiszen a háztartásban dolgoztak elsősorban, hanem hogyha gyermekei sem voltak, akkor nem tudott tulajdonképpen fennmaradni abban a kultúrában, abban a közegben. Állandóan könyöradományra, alamizsnára volt szorulva, sokan emiatt koldusokká is váltak és kéregettek. Már az első századi gyülekezetekben feltűnik ez a páli gondolkodásmódban, hogy a valóban özvegyeket, akiknek nincsen külső segítségük a család részéről, azokat a gyülekezetnek kellett támogatni a mindennapi életben, hogy az ételhez, italhoz, ruházathoz hozzá tudjon jutni, és ez nagyon sokáig működött ez a dolog. Épp, hogy jöttünk most befele, akkor olvastam, hogy a 350-es években milyen csetepaték voltak, mert az özvegyek pletykálkodtak, árulkodtak, veszekedtek egymással, hogy ki kapott többet, ki kapott kevesebbet, a püspökök állandóan tépték a hajukat, hogy az özvegyasszonyok marták egymást a gyülekezetben. Nem volt azért ez egy egyszerű dolog, de ez nagyon sokáig fennmaradó intézmény volt. És akkor a legvégül nézzünk meg néhány gondolatot még az adakozással kapcsolatban. A gondolkodásmód miatt. A hamis gondolkodásmód azt mondja, hogy az adakozás az elsősorban anyagi kérdés. Tehát attól függ, hogy mennyi van a pénztárcámban, mennyivel rendelkezek, ez egy hamis gondolkodásmód, nem elsősorban az anyagiaktól függ. Ahogy mondtam, a biblikus dolog az, hogy ez egy szellemi cselekedet. Nem az összeg nagysága a lényeg, hanem az, hogy ezt szellemi módon teszed-e, áldozatnak fogod-e fel az adakozást, vagy pedig valóban az anyagi oldalát nézed neki. A hamis adakozás az önmagára fókuszál. Ez azt jelenti, hogy valaki a saját egoizmusát építi azzal, hogy én bezzeg mennyit adakoztam, mennyit tettem már az Úr oltárára. Ez van elsősorban a középpontjában, míg a biblikus az Istenre fókuszál. Aki tudja, hogy Uram, mindenem, amit kaptam, az tőled van, te vagy az, aki betöltötted a szükségeimet, te általad tudok adakozni, te általad van bőségem, te általad van mindenem, amit meg tudok osztani másokkal. Ez mindig egy Isten központúságot hoz, és ez azért fontos, mert ez segít abban, hogy ne függjünk a pénztől, ne függjünk az anyagiaktól, magyarul ne legyünk a pénznek a szerelmesei, ne essünk bele a mammon rabságába. És nagyon érdekes, hogy Jézus a hegyi beszédben egyetlen egy idegen istenséget említ meg Jahvéval szemben, ez pedig a mammonnak a szelleme. ez, ami nagyon tud konfrontálódni a hívő embereknek az életében, ahogy valaki mondta is, hogy a hívő embernek a zsebe szokott utoljára megtérni, a megtérés után ez szokott általában a végső dolog lenni, de ha Istenre fókuszálsz, akkor ez a problémád meg fog oldódni. Ha nem magad leszel a középpontban, hanem az örökkévaló Isten. A hamis gondolkodás az cselekedetorientált, míg a biblikus kegyelem orientált, vagyis a cselekedetorientált, ez a törvényszerű, hogy azért adakozok, mert azt mondták. Megmondták, hogy gyülekezetben itt kőkeményen adakozni kell, itt ennyit meg annyit adni kell, itt, vagy ennyi az egyházadó, ennyi a persei adó, vagy bármilyen címszóval lehet mondani. Ez cselekedetorientált, hogy azért adok, mert kell. Nem azért, mert szeretnék, vagy Isten felindított rá, hanem azért, mert muszáj, meg kell, viszont a biblikus gondolkodásmód az kegyelemorientált. A kegyelem van az embernek a szívében, hogy tudok segíteni másokon. Isten megáldott engem, akkor én is szeretnék segíteni. A hamis, ez elvárást hangsúlyoz, míg a biblikus Isten uralmát hangsúlyozza, vagyis itt elsősorban nem az a lényeg, hogy mit várnak el tőled, hanem azt, hogy Isten mit végzett el a szívedben, hogyan tudott munkálkodni. Nekem mindig érdekes az a esemény, talán beszéltem is már róla, amikor megtérésem után nem sokkal, ez egy a adakozással kapcsolatban nekem ez egy mindig egy ilyen fordulópont volt, amikor a polgári szolgálatos katona voltam, és egy misszióra kellett adakozni, és elhatároztam, hogy abból a kis összegből, ami van, azt hiszem 1500 forintom volt, hogy 500 forintot adni fogok, és akkor megnyugodtam benne, maradt még egy ezresem, akkor tudtunk mennek, Annikóval elmegyünk egy cukrászdába is, és akkor mondja Szentlélek, hogy 1000. Mondom, Szentlélek licitálni fog, ez nem lesz jó. Hát mondom, imádkoztam, jó, legyen 1000. Megnyugodtam, mondom, kidőltem a csekket, 1500. Hát mondom, uram, ennyi van, hát most mit csinálják. És jó, rendben, Szentlélek meggyőzött, 1500, nem tudtam, hogy hogy mint, és a következő hónapban, amikor kaptam a zsoldot, majd polgárszolgálatos katona voltam, a következő fél évben még ez nem járt, minden hónapban 1500 forinttal kaptam többet. Nem tudom, milyen címen, valamilyen címen kaptam még 1500 forintot, mert napi ahány nap annyiszor x forint volt, itt valamilyen plusz 1500 forint volt. Tehát amikor Isten ezt elvégezte bennem, akkor ez mindig visszaigazolta, és az elmúlt 20 évben rengeteg ilyen tapasztalatom van, hogy Isten nagyon sokszor fillére pontosan megmondta, hogy mennyit kell adakozni, akár így családilag is külön-külön kijelentette nekünk, de sokszor így személyesen is, és Isten mindig visszaigazolta. Tehát amikor Isten uralma ott van az életedben, ő fogja tudni, hogy neked most mennyit kell adni, kinek kell adni, mikor kell adni, és nem leszel tőle szegényebb, nem leszel tőle, nem fogod úgy érezni magad, hogy megloptak, meg hogy kibeszélték a zsebedből, mert a Szentlélek végzi el benned, és ha Isten uralma ott van az életedben, akkor ez semmi probléma nem lesz. Semmilyen probléma nem lesz, ettől nem kell félni. Tehát ha Szentlélek licitál, akkor ne ijedjetek meg. Ő tudja, hogy mit csinál. A hamis az egyház fenntartást ösztönzi, az igazi pedig Isten munkáját ösztönzi. Tehát amikor adakozunk, a bibliai gondolkodásmód szerint Isten munkájára adakozunk. Nem azért adunk, hogy fenntartsuk a gyülekezetet, az egy része a dolognak, hanem azért is Isten munkáját támogatjuk. Tehát Isten munkáját veszi észre ebben a dologban, és nem pedig azt, hogy mi mennyibe kerül, mert vannak ilyen forint per fő gondolkozású személyek, akik mindig azt nézik, hogy mi mennyibe kerül. Ez az első gondolkodás, mi mennyibe fog kerülni. És nem Isten szerint gondolkoznak, hogy hitáltal Isten munkájába fektessenek be, és ha megnézzétek az első századi gyülekezetek, ebbe fektették bele a legtöbbet. Isten munkájába fektették bele. A szolgáltatók kiküldésébe, a szegények támogatására, a misszió munkára, ebbe ölték bele idézőjelbe a legtöbb pénzüket, és Isten nagyon gazdagon megáldotta őket. A hamis gondolkodásmód szerint a hívek adományozók úgy tekintenek a gyülekezetre tagokra, mint akiket meg lehet jól fejni. Ők csak arra jó, hogy adakozzanak, a többit majd szépen zsebre teszem, és akkor ezek a jóléti igehíretők és prédikátorok, akik így tekintenek általában a gyülekezeti tagokra, viszont a biblikus gondolkodás meg azt látja, hogy a tanítványok azok sáfárok. Amit Istentől kapunk, anyagiakat, azokat sáfárként kell használnunk, forgatnunk, amiért nyilván el leszünk majd számoltatva Istennél, de ez a sáfárság gondolkodásmód kell, hogy bejöjjön a szívünkbe és a szellemünkbe, hogy valóban Isten szerint való módon tudjunk gondolkozni az anyagiakról, és akkor tényleg jól tudunk sáfárkodni azzal a pénzzel, és akkor nem lesz probléma, hogy ha Isten valamire indít bennünket, és mondjuk arra adakozni kell, de mondjuk mi szerettünk volna megvenni valamit, akkor le tudunk róla mondani akár 1-2 hónapig is, mert Isten most akarja, hogy ezzel a pénzzel XY-on segítsünk, mert jól sáfárkodunk a pénzzel, és később Isten majd hiszem és meggyőződésem, hogy ki fogja rendelni. A hamis gondolkodásmód szerint az összeg a fontos, míg a biblikus gondolkodásmód szerint a szív hozzáállása fontos. Tehát amikor valaki az összegre fókuszál, az mindig probléma, a szívre fókuszáljál. A Bibliában számtalan igevers van ezzel kapcsolatban, hogy Isten a milyen adakozót szereti? A jókedvű adakozót, a jó szívű adakozót. Kiki, amit a szívében eldöntötte, úgy adakozzék. Mindig ez a legfontosabb, hogy az az érzület, az az indulat, ami benned van, az sokkal fontosabb, mint az az összeg. Jézus a gazdagok pénzét semmiben nem nézte, mikor a özvegyasszony az utolsó 2 fillérjét dobta bele a perselybe, sokkal fontosabb volt számára ennek az özvegyasszonynak a hitbeli cselekedete, mint a gazdagoknak az akkori összes adomány, amit a templomba felajánlottak. Tehát mindig a szív hozzáállása a fontos az adakozás szempontjából. És végezetül egy igeverset szeretném befejezni. A Filippi 4.19-el jól ismert igevers. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Mit fog Isten betölteni? A szükségeinket. Nem a vágyainkat, nem az álmainkat, hanem a szükségeinket. Sok kimutatás készült az elmúlt időszakban arról, hogy a mai nyugati kultúrában élő emberek milyen magas életszínvonalon élnek, és ha megnézitek azt, hogy a Bibliában mi az Isten szerint előírt minimum az életszínvonal tekintve, akkor most ma itt Magyarországon mi minimum a 10-szeresét éljük. A bibliai minimumhoz képest körülbelül a 10-szeresével rendelkezünk. Csak mihez tartás véget, amikor hallok keresztényeket panaszkodni, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, miért ennyit keresek, miért az keres többet, miért nincs házam, miért van házam, miért ilyen autóm van, miért nincs 3 biciklim, stb. Amikor a hívők ilyenre morodnak, akkor eszébe kell jutni, hogy a Biblia a szükségek betöltéséről beszél, nem pedig az igények kiszolgálásáról, és Isten valóban minden szükségünket be tudja tölteni, hogy legyen mit ennünk, legyen mit innunk, legyen mit ruházkodnunk, legyen fedél a fejünk fölött, az Úrot tud adni munkát is, ezek mind a szükségeknek a betöltés az életünkben, és ha valóban ilyen szívvel tudunk adakozni, sáfárként tekintünk arra, amit Istentől kaptunk, akkor ő minden szükségünket be fogja tölteni Jézus Krisztusban. Ezt kívánom mindenkinek, hogy legyen egy adakozó szívünk, legyen egy olyan szívünk, amely kész és képes adakozni, amikor szükség van rá, ne forduljunk el a szegényektől, a nyomorultaktól, azoktól, akiket Isten ránk bízott, hogy segítsünk nekik a nyomorúságukban, és valóban legyen egy áldás az életünkön, anyagilag is, meg szellemileg is. Amen.